Szép írás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. Hatodik rész.
Mikor az ember önmaga elől fut, s viszi magával minden üvé üldözőjét.
Ince kétszer utazta körül a földet, az utazás minden neméhez hozzá volt már törődve, s most azt érzi, hogy kifáradt és türelmetlen. Egykor a szélcsend a tengeren, a veszteglés a pusztában, a tábori nyomorúság sohasem kedvetlenítél el.
Haj, akkor ott volt mellette maga a minden utak célja, a nő, az enyém, a minden. Most az a mély tenger fenekén fekszik, s most aztán a legrövidebb út is oly vége várhatlan hosszú.
Ince megkísérté üldöző gondolatait más régiókba átcsalogatni.
Nem mentek oda.
Gondolkozott a nagy misszióról, mely Reá otthon vár. Egy újra szabadulni törekvő nemzet előharcosa lehetni, mint egykor a csatamezőn, úgy most az államalkotás terén.
Labirintus az.
Minden párt magáénak fogja tartani, melyiket választja. Lelkesedése vagy bölcsessége szavát hallgassa-e meg?
Hallgat mind a kettő. Lelkesedés, bölcsesség mind odalen fekszik az enyémnél, a tengerfenekén.
A vaspályán utazás sok változatosságot nyújt. Tájak jönnek, változnak sebesen, emberarcok jönnek, változnak sebesen.
Egy állomáson az indóházból egy éppen olyan nőt látott kilépni, aminő Szeréna volt, s utána egy éppen olyan férfit, mint ő saját maga. Mikor aztán közelebb jöttek, akkor látta, hogy nem hasonlít az a pár sem Szerénához, sem ő hozzá.
A vasút Prága felé a regényes Csesvájcon visz keresztül az Elba folyó partja mentén. Végül éjfél után volt az időmidőn a vonat megérkezett Prágába. Az ölelkező, nevető csoportokon keresztül utat tört magának a peronig egy elegáns, kisé domború termetű úr, szőke bajusszal és francia kecske szakállal, kiben Ince rögtön megismerte Walter Leót. A bankár sietett egy szép nőt kiemelni a kocsiból, kezet csókolt neki, majd megölelte.
De hisz Incének mi köze volt mindehhez? Sietett kifelé a tolongásból.
De a bankárnak száz szeme van. Észrevette az őt, s amint el akart mellette suhanni, megragadta a kabátja szárnyánál fogva.
Ó, uram! Ne szaladjunk el olyan gyorsan, nem olyan könnyű én rajtam keresztül esni. Úgy hiszem, hogy még emlékezünk egymásra.
Igen, Walter úr. Nagyon örülök, hogy önt újra látom.
Én még jobban. Áldorfai Ince ezredes. Kedves Hannám, engedd meg, hogy bemutassam. Áldorfai Ince ezredes urat.
Ó, már volt szerencsém a nevét hallani.
Kitől?
Hát bíz a vonaton, egy rendőrbiztos tud.
Ja, bizony. Önt a híre megelőzi, és nyomban követi mindenütt. Amint ön leszáll, már ott várja a rendőrbiztos a meghívással a rendőrfőnökhöz. S holnap egész nap nem lesz kellemesebb mulatsága, mint látogatásokat tenni minden néven nevezendő főnökségeknél. Pedig csak egy napja van önnek az itt maradásra. Holnap után odább. De hát segítünk ezen. Ön nem száll a fogadóba, hanem mi hozzánk.
Na de...
Ott kialhatja magát nyugodtan. Holnap aztán az én hintómon bejárjuk Prága nevezetes helyeit. Megnézzük a Hradzsint. Az alatt a titkárom eljár az ön útlevelével mindenüvé, ahol azt láttam osztatni kell. Nem fárad vele magam?
De uram, ennyi alkalmatlanság miatt...
Áldorfai ezredes úr, hát ennyivel tartozom én önnek. Hát szabad önnek máshová szállni ott, ahol nekem házam van. Gyerünk!
Azzal Ince kezét egyik karja alá kapva, másik karját Hanna grófnőnek nyújtva, a zsibongó tömegen keresztül ragadta őket, s előgördülő hintajába felülve velük, elhajtatott a Venceltéren épült pompás palotájába. Közben Ince számára kiderült, hogy Starwitz Hanna grófnő Walter Leó nejének, Helénának unokatestvére, ki egy más Starwitz ágból származott, melynek tagjai bárók.
Az érkezőkre Thea várt, azután mindenkinek megmutatták a maga lakosztályát.
Hanna grófnő pedig azután, hogy egy miatyánkot elmondott, ágyában fekve azon töprengett, vajon mi lehet ez az idegen ember Walter Leóra nézve, hogy annak a kedvéért a saját nyakába szed minden rendőrséget és hatóságot.
Reggel, mikor Ince készen volt az öltözetével, a bankár maga jött szobájába őt a reggelihez meghívni. Walter Leó e szavakkal mutatta be Áldorfait családjának.
Íme itt van az én életemnek és vagyonomnak megmentője.
S azzal oda vezette őt nejéhez, ki Ince kezét kebléhez szorongatta görcsösen, s nem tudott szóhoz jutni.
Úgy van az, látom, Hanna ön bámul. Ő mentette meg 49-ben az életemet. Helénának már többször elmondtam ezt, ön még nem hallotta, de nem csak az életemet, hanem a vagyonomat is. Visszakerítette az én tárcámat is, melyben összes vagyonom volt, kerek 500 000. Odahozta hozzám, s azt mondta, nézze meg ön, uram, nem hiányzik-e belőle valami, ugye így volt ezredes barátom. És mit feleltem én erre? Azt feleltem, nem nézem én, hiányzik-e belőle valami, vagy mind együtt van, mert én felfogadtam, hogy a vagyonom felét önnek adom, aki azt megmenti, vegy el tőlem. S mit felelt erre ő? Rám nézett büszkén. Haj, de szép, gyönyörű fickó volt akkor abban a honvéd ruhában. Ha én ma elfogadnám a pénzt azért, hogy egy jó tettet követtem el, holnap már elfogadnám a pénzt azért, hogy egy gonosz tettet hajtsak végre.
Látod, Hanna, micsoda örömet hoztál nekünk! Minő véletlen! Ezért összecsókollak? Te nem is sejtetted, ugye, hogy minő jó barátunkkal utazol?
Mikor a komornyik jött jelenteni, hogy a hintó előjárt, az uraságokat sétakocsizásra elviendő, Walterné a felülésnél úgy intézi a rendet, hogy Ince ismét szemközt kerüljön Hannával.
Az asszonyok szeretnek összeboronálni.
Azután az egész sétakocsizás alatt Hanna grófnő volt Ince ciceronéja.
A legszebb kilátás Prágára a Terézia rend hölgyeinek palota erkélyéről nyílik, melyre beléphet mindenki.
Incét megragadta a gyönyörű kilátás az erkélyről az Údoncse fővárosra. Alig veszi észre, hogy a két hölgy közül az egyiknek a szemébe könyvtolul, midőn az erkéről széttekint. Az Hanna grófnő.
Vajon mi baja lehet?
Ince azt mondta magának.
Ez a rejtély nem te neked van feladva megoldásra.
Pedig mégis mindig azon törte a fejét.
A sétakocsizásból hazatérve a hölgyeket felkísérték lakosztályukba, s aztán Walter Leo Incével ismét visszatért a fogatához, s rendre eljárta vele a hivatalos helyeket, ahol Incének okvetlenbe kellett magát jelenteni. Tudtára adták, hogy a 24 órája, amely a prágai időzésre kiszabatott, ma éjjel letelik, tehát még az éjjeli vonattal tessék odább utazni. Egy rendőr biztos kísérni fogja a magyar határig. Aztán prózai ügyekről beszélgettek a bankárral.
Minő sikerrel működöttünk Kaliforniában.
Én nem jártam aranyatársni.
Azt gondoltam is.
Kertészkedtünk szegény jó angyalommal együtt. Mikor eljöttünk, eladtuk kertünket, házunkat. Még van belőle 6000 dollárom.
És mit szándékozik ön azzal kezdeni?
Beteszem a pesti takarékpénztárba, ott biztos helyen lesz.
Az igaz, hogy a pesti takarékpénztárban az ön pénze biztos helyen lesz, de nem lesz a pesti takarékpénztár betéti könyve biztos helyen, ha az ön zsebében lesz. 3 dolgot ismerek. Önnek a jellemét, a magyar ember általános természetét, meg azt a világot, amiben ön most belemegy. Jobb lesz, hagyja ön itt a pénzét nálam. Én először is 10%-tel fogom azt kamatoztatni minden kockáztatás nélkül. Másodszor biztosítom önt róla, hogy önnek a pénze nem fog vendégszerepekre kéreckedni.
Hát, köszönöm. Elfogadom az ajánlatot. De nagyobb percentet nem fogadok el a törvényesnél.
Azon majd megegyezünk.
Ebédnél ismét összejött az egész család. Ebéd után egy kis családi hangverseny következett. Vilmos, a bankár első házasságából való fia, egy szelíd, szűkvállú ifjú, előhozta hegedűjét, s mostohája zongora kísérete mellett eljátszott valami hosszú etűdöt, ami bizonyosan igen szép lehetett, de Ince nem értett hozzá.
Akkor aztán Vilmos Hanna grófnőt kérte fel, hogy üljön a zongorához. Hanna vonakodott, de azután Helena is unszolni kezdi.
Valami ünnepélyes, komoly melódiát. A mi vendégünk kedvéért, Hanna!
Ince tisztelgő fejbólintással is csatlakozott a kérelemhez.
Arra aztán Hanna grófnő minden tétovázás nélkül helyet foglalt a zongora előtti taburetten, s elkezdett egy szép, ünnepélyes, komoly melódiát játszani, a kedves vendég tiszteletére.
A melódia valóban igen szép, klasszikus mű, Haydn remeke. A szövege így kezdődik, Gott erhalte unsern Kaiser.
Csak hogy ez a mi kedves vendégünk egy magyar forradalmi ezredes, aki ezt a gyönyörű néphimnuszt akkor hallotta legutoljára, amikor a temesvári vesztett csata után a bástya fokáról harsogta azt alá az osztrák tábori zenekar, hirdetve égnek és földnek, hogy Magyarország elesett. S ez a mi kedves vendégünk most is az útfélen elmaradó sebesülteket, a futó zászlókat, a leszerelt ágyúkat látja maga előtt, midőn ezt a melódiát újra hallja.
Hanna újra kezdi a dallamot, és változatokat játszik belőle.
És akkor egyszerre felvillan az a fátyolozott fényű szempárs, eddig ismeretlen tűz sugárzik ki belőle. Rácsap a zongora billentyűkre teljes erővel, szilajon, s ami felhangzik, az a Rákóczi induló.
A mi kedves vendégünk aztán látott most már villámló szemeket is, meg villámló ágyukat is, lobogó zászlókat és lobogó hajfürtöket is egyszerre maga előtt. Incének ekkor egy gondolatja támadt. Azt hitte, hogy megtalálta a rejtély kulcsát, melyek nyomán e bámulatos hölgy jelleme olvasható. Hanna grófnő egyiketán azoknak a magasztos női alakoknak, akik egy nemzet helyet éreznek, gondolkoznak és cselekszenek.
Ez a gondolat lecsillapítá lelkét. Most már félelem nélkül mert kezet szorítani Hanna grófnéval. Azt hitte, hogy megérti őt. Nem látta benne többé a szép hölgyet, csak a csehon leányt. Ezzel a gondolattal vett búcsút tőle.
Egy napot időzött Bécsben. Volt kihallgatáson a legmagasabb úrnál, hódolatát kifejezni a hazatérést megelőző amnesztiáért, s aztán sietett Pestre.
Este későn volt, amint a vonat megérkezett. Éjfél körül lehetett, midőn hazakerült a szállására. Készült levetkőzni. Egyszer siető léptek közelednek a folyosón végig, sarkantyút pengetve, Ince ajtaja felé. Felnyílik az, s nagy robajjal törbe rajta egy 12 tagú küldöttség, előre bocsátva a beköszöntő éjjent.
Hozott az Isten, szeretett barátom, nagy hazám fia! Tán nem is ismersz már? Hát én vagyok Sámsoni Lenci őrnagy, hajdani barátod, akivel annyi csatában harcoltál együtt.
Ince csak ugyan kezdett rá emlékezni, hogy látott valaha ilyen forma nemzetőri őrnagyot valami ütközet után tartott lakoma alkalmával, ki ott igen vitézül viselte magát.
Hanem hát már most gyere le a tisztelőidhez. Azt hiszik, hogy alszol. Azért jöttünk deputációba, hogy levigyünk. Aztán gyújts rá valami szép beszédre.
Hagyjatok nekem békét. Nem tudok én nektek semmit mondani. Mondjátok a tisztelt polgártársaknak, hogy lefeküdtem, be vagyok rekedve, lázas vagyok, izzadok, nem mehetek.
Könnyű azt mondani, de mikor az embert egyszerre csak megrohanja orozva két markos legény két felől, átnyalábolják a lábszárait, felkapják a levegőbe, akkor aztán már négy lába van, s menni kell, amerre azok viszik.
Azok pedig leviszik az utcára, s addig le nem eresztik a földre, míg a megtisztelő közönséget egy szép szónoklattal ki nem elégíti. Ince nem is maradt azzal adós, beszélt annyi mindenfélét, ami eszébe jutott, hogy alig tudta végét szakítani.
Áldorfai Ince napról napra jobban tapasztalá, hogy őt idehaza nagy embernek tartják. El nem tudta gondolni, hogy mi okot adhatott rá. Egyik megtisztelés a másik után érte.
Fényképészek állították kamera obszkúráik elé minden elképzelhető állásban.
Rajzoló művészek ültették le életnagyságú arcképének lemásolása véget.
Egy faragó zseni kifaragta a szobrát körtefából.
Egy esztergályos botokat készített Ince fejével bunkó helyen.
Egy kartonfestő zsebkendőkre nyomatta a képét.
Írtak róla életírást, novellát, költeményt, soha meg nem történt kalandokkal hozva őt kapcsolatba, még színpadra is hozták, s elfoglaltatták vele Buda várát lóhá.
Kalapot, nyakkendőt készítettek a nevére.
Rostélyos sültet kereszteltek el róla.
Kapott ajándékokat is, díszkardot, dohányzacskót, hímzett szőnyeget, antik mentekötőláncot, paripát és agarat.
Megválasztották keletkező egyletek elnökükké.
Ez mind igen szép, ha az embert nagy férfiúnak tartják. Bárha saját maga, megvan is felőle győződve, hogy nem az. Hanem nagyobb baj az annál, hogy az embert egyúttal gazdag uraságnak is tartják, mikor ő maga nagyon jól tudja, hogy abból ugyan semmi sincs. Költségbe kerül a klub, a körutazás, az egyleti elnökség, az arcképek, még a kapott ajándékok is. Ha a nagy férfiúnak valaki egy pisztolyt ajándékoz, legalábbis egy ágyút vár tőle vissza.
Az első negyedév végével már kénytelen Ince Walter Leónak írni, hogy küldje meg a tőkéje kamatját, nem bánja már, ha 10% lesz is. Walter aztán küldött neki még a jövő év negyedre valót is. Ince arra a gondolatra jött, hogy az ő polgártársai talán azért, hogy ő most jött Kaliforniából, azt hiszik, hogy teleszette magát arannyal.
S ez a jó hír magánéletre is kihat.
Ince feltűnő szép, délceg férfi alak. Nem több 36 évesnél, most vesztette el a nejét.
Akad, aki a megszomorodott özvegy vigasztalására gondol.
Egy délután,
a délelőtt az országgyűlési,
két hölgy látogatta meg Áldorfai Incét a lakásán. Nem első eset volt ez. A beküldött látogatójegyeken e két nevet olvasá Ince.
Stomfai Gideonné, Cezarine, Honvéd őrnagy özvegye. Stomfai Fatime Serena.
Nagyot dobbant rá a szíve. Mindig üldözte az a gondolat, hogy most, amikor börtönök, sírok és hivatalok kiokádják halottaikat, egyszer csak Gideon is előtte terem. S ha az előkerül, bizonyosan országgyűlési képviselő lesz. Hogy fogja az őt majd a hazafiúság és a szabad elvűség magaslatából lemeny dörögni?
Cezarine és leánya a legutolsó magyar divat szerint voltak öltözve.
Az anya rókatorkos, sokpityikés gyöngyösi mentében, a leánya kifűzött bársonyválderékkal, leeresztett hajfonatokkal, s fején gyöngyös pártával.
Ince nem óvhatja meg magát attól, hogy kereszt leánya kezet ne csókoljon neki. Leülteti őket, s némi kíváncsisággal vizsgálja kereszt leánya arcvonásait.
Egészen az apja képe, szegény jó Gideonomé. Ilyen korán jutott árvaságra.
Ince egy veres plajbászt tartott a kezében azzal a szándékkal, hogy valahányszor Cezarine egyet hazudik, mindig egy vonást csináljon vele az előtte heverő papírra. Tehát, numero egy.
És Gideon csak ugyan meghalt?
Elvérzett a hazáért. A temesvári ütközetben lehelte ki nemes lelkét, a dühös kozákok dárdáitól átszúrva.
Numero kettő, jegyzi Ince.
És azóta kegyed egészen magára van hagyva?
Elhagyva az egész világtól. Napszámból tartom szegény gyermekemet.
Numero három.
És mit tehetek önök sorsának enyhítésére?
Egyedül ön tehet, és mindent. Leányomnak gyönyörű szoprán hangja van. De a világ nem tekinti a tehetséget, hanem a szépséget. Én pedig úgy őrzöm gyermekem tiszta erényét, mint a szemem fényét, s készebb volnék neki vitriollal ragyákat festeni az arcára, hogy irtózzanak tőle, hogy sem elbukni engedjem.
Numero négy.
Én a mi főurainkhoz fordulni nem tudok, nem akarok. Én ugyan személyes tapasztalásból nem ismerem őket, de a világ annyi rosszat beszél felőlük.
Numero öt.
Önben van vetve egyedüli reménységünk. Ön nagy ember. Egy szava mindent tehet. Ha ön egy szót szólna gyermekem mellett a Nemzeti Színház igazgatóságának, hogy vegyék fel, bárha eleinte csak az énekkarba is, az kétségtelen sikert aratna számunkra.
Ince végre megunta a rovást jegyezni, és megígérte, hogy majd beszélni fog a bizottság tagjaival.
De Fatimének nem engedte többé megcsókolni a kezét.
Csókolja meg tehát a homlokát, hiszen kereszt leánya.
Azt hát megtette neki.
Még aznap este a kaszinóban elő is hozta egy tárgyat az ismerős bizottsági tagoknak, s másnap Fatime szerződtetve volt a színházhoz.
Ince ugyan a legkomolyabb képpel esküdött rá, hogy neki legkisebb köze sincs az egész leányhoz, csupán szép tehetsége véget szólal fel, hanem azt bizony nem hitte neki senki. Azon túl köztudomású dolog lett, hogy neki is van valakije a színháznál, akit protezsál. Skandallum is, hogy eddig nem volt.
Ő pedig úgy elfelejtette az egész leányt anyjával együtt, hogy többet nem is kérdezősködött felőlük. Volt neki egyéb dolga, mint színházba járni.
Valami nagyszerű, nagymérvű, roppant horderejű vállalat volt keletkezőben Magyarországon. Olyan vállalat, ami korszakot alkotni jött a világra. A nagy vállalat megindítói felfedezték Áldorfai Incét.
Ilyen ember kellett nekik. Értekezésbe bocsátkoztak vele. Elmondták előtte tervüket. Az kápráztatóan fényes volt. És azután felhívták, hogy legyen-e nagyszerű vállalatnál elnök, sőt, vezérigazgató. Ince fejét egészen elkábítá-e fényes tervezet. Csalhatatlan volt annak minden számítása. Rögtön írt a prágai bankárnak, hogy küldje meg neki a nála levő tőkéjét. Azt is tudatta vele, hogy mi terve van ezzel, hogy elnöke fog lenni egy nagyszerű vállalatnak.
A szerencse üldözőbe látszott őt venni ezen a napon. Este, amint a kaszinóba fellátogatott, egy a kormányzóval nagyon bizalmas lábon álló uraság félrehívta őt magához a könyvtárba, ott senki sem háborgatja az embert, s azt mondá neki.
Ő excellenciája téged rendkívül nagyra becsül. Folytonosan figyelemmel kísér. Röviden a tárgyra térve azt óhajtaná megtudni tőled, volna-e kedved elfogadni a Nemzeti Színház igazgatóságát?
Én a Nemzeti Színház igazgatója. Hiszen nem értek én a művészethez semmit.
A többiek sem értettek ahhoz, mégis elvállalták. Egy népszerű és derék ember kell az intézet élére, s te az vagy. Gondold meg holnap ilyenkorig a dolgot, s ha ismét összetalálkozunk ezen a helyen, akkor add át majd a válaszodat. Jó éjszakát!
Incének ez az ajánlat már szeget ütött a fejébe. Ezen az ajánlaton már csak ugyan lehet gondolkozni. Mit kockáztat vele az ember?
Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény.
Ezt éneklé már a régmúlt korban a költő, amikor még a hexameterek divatban voltak. Másnap, mikor már fel volt készülve, hogy a kaszinóba induljon, a posta levelet hoz neki, melynek borítékján felismeri Walter Leo írását.
A bankára küldött levélhez mellékelé a visszakívánt összeg erejéig szóló váltót.
Azonban a levelet magát is érdemes volt elolvasni, amely így szólt.
Kedves barátom! Itt küldöm önnek vissza saját kívánatára a nálam letett összeget. Abból, hogy ön nem sajnálta velem közleni jövendő terveit, amikre ezt az összeget fel akarja használni, jogot hiszek magamnak vehetni, hogy megmondjam önnek a véleményemet őszintén és egyenesen a tervezet felől. Én ennek üzletnek a fenekén a legnagyobb humbugot látom, ami valaha az új és új világban színre hozatott. Elszédíti a fölösleges pénzzel soha nem rendelkező, mégis mindig gyarapodni vágyó kisbirtokosok tömegét, hanem a legelső rossz termés esztendeje, az pedig az ön hazájában sokszor fordul elő, egyszerre halomra dönti az egész kártyavárat. S jól jár, akit az egyszerre agyoncsap. Káprázat az egész. Nem akarom önt arról lebeszélni, hogy a pénzét fektesse bele. Az, ha elvész is, ön életre való ember, megél anélkül. De ne adja hozzá a nevét. A név a becsület, s az elveszett becsületet ugyan nehéz visszaszerezni. Ne kezdjen ön olyan dologhoz, amit nem tanult. Egy csizmát nem tudna ön elkészíteni anélkül, hogy az inas esztendőt kitöltse, s a pénzcsinálásról azt hiszi ön, hogy az könnyebb mesterség. Óvom önt, mint jó barátja, hogyha önnek a becsülete kedvesebb, mint az élete, ne avatkozzék a mi mesterségünkbe, mert az önre nézve bizonyos halál. Kedves barátom! Arra az emberre, akit színházi igazgatással megkínálnak, okos ember nem bízza az üzleti könyveinek felügyeletét.
Hát, ezt már Prágában is tudják.
Hagyja ön veszni a pénzét, de mentse meg becsületét. Barátja, Walter Leo.
E levél tartalma mélyen elkomorítá Ince kedélyét. Annyira hatott rá, hogy nem ment ki a házból. Otthon maradt, nem ment sehová.
Késő éjjel zaklatták fel álmából. Távirat érkezett számára.
A sürgöny tenger alatti húzalon jött Amerikából. Áldorfai Ince ezredesnek szólt.
Jöjjön szolgálatot vállalni azon állam hadseregénél, mely önt egykor megszabadította. Kormány megbízásából Sparkins ellenadmirál.
Az aligátor kapitány. A tenger mélysége megszólalt. te szóltál. Te küldted ezt nekem. Én újra én vagyok.
Áldorfai Ince még ebben az órában leült levelet írni Walter Leónak.
Jó barát, a küldeményt köszönöm, még inkább a levelet. 2 óra múlva indulok Hamburgba, s onnan Észak-Amerikába, Lincolnnak felajánlani szolgálatomat. Ég áldja meg önt és szeretteit. Hálás barátja, Áldorfai Ince.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádió változatának 6. része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Géza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Baksa Imre, Hámori Ildikó, Igó Éva, Merc Tibor, Pap Zoltán, Söptei Andrea és Varka Zoltán. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita. Dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.